A mai előadás témája az a soros kompenzátorok hangolása, vagy tervezése. A soros kompenzátorok alatt a PID szabályzóknak a nagy családját fogjuk érteni. Mielőtt átnéznénk azt, hogy mi az, ami eddig elhangzott az előző három előadáson, néhány dologra szeretném emlékeztetni a kedves kollégákat. Az egyik az a ZH. Az időpontja közeleg, egy hónap van hátra. Nagyjából ugye október 30-án kaptuk ebből a tárgyból az EH alkalmat, ez egy keddi nap, 8:15-től, 90 perc lesz az időtartalma, a fólián láthatóak azok a termek, ahova majd menni kell. Mindenki a gyakorlati kurzusa alapján kerül beosztásra az egyik terembe. Fényképes igazolványt ne felejtsenek el hozni. Semmit nem lehet használni, ugyanakkor írószerszámra szükség lesz. És hát a gyakorlati anyagok végén lévő kiskérdéseket ajánljuk a felkészüléshez. Ugye az EH-n ezeknek a kiskérdéseknek valamilyen kombinációi, valamilyen részhalmaza szerepel. 10 darab ilyen kiskérdés lesz. Ugye a ZH az beleszámít a vizsgajegybe bizonyos százalékkal. És természetesen az elégséges ZH az aláírás feltétele is. Egy pótlási alkalom van, aminek az időpontja már megvan, az a szorgalmi időszakon belül, illetve hát egy pót-pót ZH lehetőség a pótlási időszakon belül szintén a kollégák rendelkezésére áll. Ha ne adj Isten, ezeken a ZH-kon az elégséges osztályzatot nem sikerülne megszerezni. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy volt egy úgynevezett csütörtöki probléma, ezt az első előadás elején már említettem. Ez a gyakorlati kurzusokhoz tartozó probléma, ugyanis két páratlan heti csütörtökön is lesz oktatási szünet. Ez azt jelenti, hogy az érintett hallgatóknak, ha nem orvosolnánk ezt a szituációt, akkor két tantermi vagy két számítógéptermi gyakorlata is kimaradna. Ezt szeretnénk elkerülni, ezért kiválasztottunk egy csütörtököt, ami október 11-e lesz, ahol mindenki, aki az I2 vagy az I3-as kurzusokra jár gyakorlatra, tehát csütörtökönként, az megcseréli az éppen aktuális gyakorlatát, tehát hogyba neki akkor tantermi lenne, HSK-ba megy, ha HSK lenne, tantermire megy. Ezt még a későbbiekben én is, és a gyakorlatvezetők is ismételni fogják, hogy minél kevesebb olyan hallgató legyen, aki erre adott esetben nem emlékszik, és rossz helyre megy. Ezt a két dolgot szerettem volna elmondani, és akkor most következik, miután ez az előadás sorozat, ez olyan, mint egy folytatásos teleregény, hogy minden héten van belőle egy epizód, tehát akkor érdemes azzal kezdeni, hogy mi volt az előző részeknek a tartalma. Néhány fólián, most már ugye egyre több fólián kell ezt összefoglalni. Az első előadáson elmondtuk, megértettük, hogy miről szól a szabályzástechnika, milyen alapfogalmak vannak benne. Központi elem volt ezek közül a szabályzási hurok, ugye, ami a megfigyelés, döntés, beavatkozás alakban fogalmaz meg egy visszacsatolást, ezt utána formalizáltuk is a fél évben vizsgálandó rendszerekre. Van egy szabályzó, most már eljutottunk odáig, hogy ezeknek a megtervezésével foglalkozhassunk. Van egy szakaszunk, amihez tartozik egy beavatkozó szerv, amelyik a módosított jellemzőt, az értékét képes változtatni, ami befolyásolja a szakasz viselkedését, így a szabályzott jellemzőt is, amelyről információt a visszacsatolás számára az érzékelő szerv gyűjt. A szakasz ki van téve persze általunk nem ismert zavaró jellemzőknek is, ezeknek a hatását is szeretnénk elnyomni a szabályzási körben. Azt is megnézzük, hogy ennek a szakasznak az átviteli függvénye, amivel itt mi mindannyiszor dolgozunk, akkor is, amikor a szabályzási kört analizáljuk, akkor is, mikor szabályzási körbe szabályzót akarunk tervezni, hogyan adódik, erre is néztünk egy példát. Megnéztük azt, hogy hogyan alakulnak egy szabályzási körön belül a jelek állandósult állapotai, vagy a statikus viszonyok. De ott a analízis alapját a felnyitott kör átviteli függvényének ez az általános alakja képezte, és a statikus viselkedést a K körülrésítés és az I típus szám határozta meg. Táblázatokat kaptunk arra, hogy a zavarelnyomás és az alapjelkövetési tulajdonságok ezektől az értékektől hogy függenek. Ugye ez a második tag, ez a tranziensek alakulását befolyásolta elsősorban, a állandósult viselkedést nem. A tranziensek analízisével is foglalkoztunk. Ugye a tranziensek minőségére tanultunk jellemzőket, az első maximum eléréséhez szükséges idő, a túllövés, a beállási idő, a felfutási idő és így tovább. Láttuk, hogy ezek a minőségi jellemzők kapcsolatban vannak a frekvencia válaszával az egyes tagoknak, a felnyitott kör frekvencia válaszával is, illetve természetesen a pólus-zérus eloszlással. Sőt, egyes szituációkban azt is megállapítottuk, hogy ezt a tranziens viselkedést, hogyha ránézünk a pólus-zérus eloszlásra, akkor közelíteni lehet egy kitüntetett, dominánsnak nevezett póluspár viselkedésével, amelynek a tranziensei lényegesen lassabban zajlanak le, mint a tőle a komplex számsíkon balra elhelyezkedő pólusokhoz tartozó tranziensek, és így egy ilyen póluspár viselkedésével teljes tranzienset jól tudtuk közelíteni. Amikor tranziensről beszélek, akkor általában mindig azt a válaszát értem a rendszernek, amit annak hatására ad, hogy az alapjelen egy ugrást alkalmazunk, egy egységugrást alkalmazunk. Az elmúlt előadáshoz szinte végig a stabilitásról szólt. Tulajdonképpen három kritériumot néztünk, és ennyit is fogunk nézni ebben a tárgynak a keretében. Az egyik kritérium az egy tisztán algebrai kritérium volt, ő volt a Hurwitz kritérium. Ott a zárt kör karakterisztikus egyenletének az együtthatóira kellett megvizsgálnunk két tulajdonságot ahhoz, hogy biztosítani lehessen, vagy meg lehessen állapítani, hogy a zárt kör stabil-e. Tehát volt két kritérium, amelyekhez szép ábrák és diagramok is tartoztak, ezeket az argumentum elvből vezettük le. Ez a Nyquist és a Bode kritérium volt, és mind a kettő esetében a felnyitott kör átviteli függvényének a frekvencia válaszát használtuk. Ennek az Nyquist görbéje, vagy az egyszerűsített Nyquist kritérium esetén a Bode diagramja alapján tudtunk következtetni a zárt kör stabilitására, sőt a diagramok segítségével definiálni tudtunk olyan mennyiségeket is, amellyel tulajdonképpen mérni voltunk képesek a stabilitásnak a nagyságát. Tehát mennyi hiányzik ahhoz fázisban vagy erősítésben, hogy egy szabályzási kör az labilis legyen, tehát a stabilitási tulajdonságát elveszítse. A Nyquist diagramnál, hogyha felrajzoljuk ennek a felnyitott kör átviteli függvényének a frekvencia válaszát, Nyquist diagram alakjában, ugye, ami mindig tükrös a valós tengelyre, akkor ezt a fázis tartalékot az egységkörhöz kapcsolódóan kapjuk, meg kell néznünk, hogy hol vágja át az egységkört, melyik frekvenciánál ez a Nyquist diagram, és meg kell nézni, hogy ott hány fok hiányzik a mínusz 180 fokos forduláshoz. Ugyanis a kritérium úgy szólt, hogy ezt a mínusz 1 fokot nem szabad megkerülnie a Nyquist diagramnak. Ugye az egység, ez az egyszerűsített Nyquist kritérium volt, ami arra az esetre vonatkozott, hogyha nem volt a jobb félsíkon a felnyitott kör átviteli függvényének pólusa. Ugyanezt persze, hogyha átfordítjuk Bode diagrammá, ugye a Bode diagram az csak egy másfajta ábrázolásának a frekvencia válasznak, ott szintén be tudjuk rajzolni ezt a fázis tartalékot. Tehát a fázis tartalék pozitív volt az, ami ezekben az esetekben a stabilitással egyenértékű. Definiáltuk hasonló módon az erősítés tartalékot is, és az erősítési vágási frekvenciát, az az a frekvencia volt, ahol a valós tengelyt vágja át a Nyquist diagram, de ezzel az erősítés tartalékkal és a hozzátartozó fázisvágási frekvenciával kevéssé fogunk foglalkozni. És mindezekre építve pedig a mai nap elkezdjük a soros kompenzátoroknak a tervezését. Az elmúlt előadás végén elmondtam, hogy nem akármilyen átviteli függvényt kívánunk majd belerakni ebbe a bizonyos szabályzóba, hanem leszűkítjük a lehetséges átviteli függvényeknek a halmazát, hogy minél kevesebb paramétert kelljen csak beállítani. Így kaptuk a PID szabályzó családot. Azt láttuk, hogy ilyet, ha bemegyünk a megfelelő boltba, lehet venni, többé vagy kevésbé magas áron, és ott be kell hangolni ezeket a paramétereket. Ugye 4 paraméterről van szó a legbonyolultabb esetben. Ez első pillantásra nem tűnik túlságosan hát soknak, csak ugye az a probléma, hogy az általunk figyelembe vett minőségi jellemzőkkel közvetlenül és elkülönítve egyik ilyen paraméter sincsen összhangban. Tehát, hogy 4 paraméter közül valamiket megváltoztatunk, akkor az nem csak az egyik minőségi jellemző, tehát nem csak például a beállási időt fogja változtatni, hanem a túllövést is, hanem a felfutási időt is, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy még 4 paraméter esetén is egy legalább annyira bonyolult feladat, hogy egy előadást megérjen itt egy ilyen alapképzéses tárgyon belül. Fel fogjuk sorolni a hangolás szempontjait, és ki fogunk térni egy nagyon fontos tervezési korlátra, ez pedig a beavatkozó jelnek a korlátos volta. Ez fizikai korlát a legtöbb szabályzási rendszer esetében. A szabályzónak nem engedhető meg, hogy tetszőlegesen nagy beavatkozó jelet engedjen a szakaszra, hiszen lehet, hogy akkor a beavatkozó jelet a szakasz bemenetére nem is tudunk ráadni. Hát ez fizikai korlátok. Bevezetjük a sávszélesség fogalmát a szabályzási körök esetében. Külön kitérünk az egyes hatásoknak a jellemzőire, és arra, hogy ezek hogyan változtatják meg a felnyitott kör átviteli függvényének tulajdonságait. Ugye azért a felnyitott kör átviteli függvényre gyakorolt hatást vizsgáljuk, mert az határozza meg a stabilitást is. Végignézzük a méretezési lehetőségeket, és utána az előadást azt azzal fogjuk zárni, hogy bevezetjük a holtidős tagokat, azokat, amelyeket késleltetést tartalmaznak, és megnézzük, hogy a holtidős tagok esetében hogyan tudunk valamilyen szabályzót tervezni. Hát ez lesz a mai alkalom, a mai előadásnak a témája. Láttuk, hogy a felnyitott kör átviteli függvényének a alakja az nagyon fontos szerepet játszik, és az elmúlt alkalommal is tárgyaltuk az aszimptotikus közelítést, úgyhogy indítsunk egy bemelegítő példával, jó? Nagyon fontos lesz az amplitúdómenet, fontos lesz az amplitúdómenet meredeksége, a fázismenet itt a különböző tervezéseknél, tehát jó lenne, hogyha egy példa segítségével először itt helyben, most és rögtön felelvenítenénk, hogy hogyan is alakul egy ilyen felnyitott kör átviteli függvényének a aszimptotikus közelítéssel kapott amplitúdó menete. Az átviteli függvény, a felnyitott kör átviteli függvénye, tehát ott fent látható a fólián. Ugye ez láthatóan nem teljesen olyan alakban van, mint amilyen nekünk szimpatikus, ugyanis a mi esetünkben az az alak a szimpatikus, ahol az érusok és a pólusok esetében a konstans tag 1 és valamilyen együttható szorozza az S-et. Tehát először egy ilyen alakra kellene átalakítani ezt a felnyitott kör átviteli függvényét. Tegyük meg ezt gyorsan, hát olyan gyorsan, amennyire az én intellektuális képességem ezt lehetővé teszik. Tehát ugye a 0,1-et kellene az első tagból kiemelni, tehát akkor az 2,5, 10-es plusz 1, nevezőben pedig ugye ott az 5-öt kell kiemelni, tehát ez 5 szorozva S, szorozva S plusz 1, az megfelelő alakban van, és itt, ami még szerepel, az a 0,2 S plusz 1. Ezt tovább alakítjuk Ja, 2,5-ben az 5, ha jól tudom, akkor 0,5-ször van meg. S itt az első hatványon szerepel. Van egy zérusunk egy 10-es időállandóval, van egy pólusunk egy 1-es időállandóval, és egy másik pólusunk egy 0,2-es időállandóval. Tehát lesznek sarokponti frekvenciáink, ahol változni fognak a meredekségek. Ezek alapján kapjuk meg egyszerűen az aszimptotikus közelítését a Bode-diagramnak. Legyen ez a 0 decibeles tengely. És keressük ugye az amplitúdó menetet. A kezdeti meredekség az ugye 0,5, illetve mínusz 20 decibel per dekád, bocsánat. Ugye az onnan adódik, hogy itt az első hatványon van ez a az S a nevezőben. Ja, ez a rossz helytelen színválasztás. Ez pontosan a 0,5-nél metszi a 0 decibeles tengely, tehát pontosan a K-nál. Azok alapján, amit eddig néztünk. Igen ám, csak hogy az első sarokponti frekvencia az ehhez az időállandóhoz tartozik, legyen mondjuk omega 1, az a, ennek a reciproka, tehát 0,1, az hamarabb következik be, mint a 0,5, tehát mondjuk valahol itt. És ez egy zérushoz tartozó törésponti frekvencia, tehát a meredekség az plusz 20 decibel per dekádot változik, amit hogyha a mínusz 20 decibel per dekádhoz hozzáadunk, akkor pontosan nullát fogunk kapni. Tehát itt vízszintesbe a 0 decibeles tengellyel párhuzamosba beletörik. Az amplitúdó menet aszimptotikus közelítése. És ez tart egész addig, ameddig nem találkozunk a következő törésponti frekvenciával, ami ennek a pólusnak a törésponti frekvenciája lesz, az ő időállandója 1, annak a reciproka 1. Ez nagyjából itt lehet. Miután ez egy pólus, ezért itt a meredekség az negatív irányba változik 20 decibel per dekádot, tehát a nullából mínusz 20 decibel per dekádos meredekség lesz, és itt haladunk tovább. Ugye ez a szakasz, ez az kezdeti szakasszal lesz párhuzamos, ami most ettől a törésponti frekvenciától elindul. És egy kis okoskodással ezt a vágási frekvenciát is meg tudjuk kapni. Ennek a kis okoskodásnak az alapja pedig egyszerűen az lesz, hogy a töréspontok között a távolság az pontosan egy dekád, hiszen a 1 az a 0,1-nek a 10-szerese. Ez a két szakasz, ez párhuzamos, tehát a metszéspontok közötti távolságnak is pontosan egy dekádnak kell lennie. Azaz, ez itt nem más, mint 5, és ő egyenlő. A közelítés szerint, ez fontos kollégák, az aszimptotikus közelítés szerint, hiszen nem pontosan nyilván így megy a valódi amplitúdó menet, a vágási frekvencia az tehát az 5. Nem vagyunk még persze kész, hiszen van még egy törésponti frekvenciánk, a harmadik, sorrendben a legnagyobb törésponti frekvenciánk, ugye az ennek az időállandónak a reciproka lesz, ez pedig, hát ez pont 5. Tehát nem, hogy vágási frekvenciánk van itt, hanem még egy törésponti frekvenciánk is. Ez mindösszesen a példa jó hiszeműségéből adódik, tehát ebből nem feltétlenül kell arra a következtetésre, semmiképp nem kell arra a következtetésre jutni, hogy a vágási frekvencia az mindig valamilyen törésponti frekvenciára esik. De ebben a példában igen, és ezt a mínusz 20 decibel per dekádos szakaszt, ugye miután egy pólusról van szó ennek a törésponti frekvenciának az esetében, 1, mínusz 20, mínusz még egyszer 20, mínusz 40 decibel per dekádos szakasz követ. Tehát az amplitúdó menet aszimptotikus közelítése az így néz ki. A minimálfázisú rendszereknél az ismert kollégák, hogy a amplitúdomenet meredeksége és a fázis között egy kölcsönösen egyértelmű az összefüggés. A minimálfázisú rendszer az azt jelenti, hogy minden pólusa és zérusa az a bal fél sikra esik. Tehát ott minden egyes mínusz 20 decibeles meredekséghez mínusz 90 fokos fázis, mínusz 40 decibel per dekádos meredekséghez pedig mínusz 180 fokos fázis tartozik. És ugye a fázis tartalékot azt a mínusz 180 fokhoz képest mérjük. És itt látszik, hogy ez a fázismenet olyan, hogy ennél negatívabb bár sosem alakul. Mínusz 90 fokról indul, itt a nullához közelít vissza, itt megint a mínusz 90 fokhoz, és végül a mínusz 180 fokhoz, tehát ennek a fázismenete, ez szintén csak egy közelítés, ilyetékképpen néz ki. És itt a fázis tartalék értéke, angolul phase margin, az ez a kis érték. Ezt fel is írhatjuk. Tehát ennek a rendszernek a pontos fázisfüggvénye, ugye az úgy adódik, hogy ezeket a tagokat külön vesszük, és mindegyiknek a fázisát figyelembe vesszük, a számlálójét negatív, pozitív, a nevezőjét negatív előjellel. Ez az 1 per SC, utána ehhez hozzáadódik az arcus tangens 10 omega, az a számlálóra vonatkozik, és két arcus tangens vonódik le belőle, az egyik az az 1-szer omega, és utána a másik, ugye az a 0,2-szer omega. Tehát ennek a fázis menete, ha ezt felrajzoljuk, akkor egy nagyjából ilyen görbét kapunk. Ugye a mínusz pi per 2-ről indulunk, az 90 fok, ezen az omegán ez az arcus tangens fog dominálni, utána pedig, hogy az omegát növeljük, ezek az arcus tangensek fognak dominálni. Példát azért nevezném bemelegítő példának, mert ezek közül a pólusok és az érusok közül, amelyek befolyásolják mind az amplitúdó, mind pedig a fázismenetet, bizonyos pólusok és zérusok a szabályzónak köszönhetően vannak benne a felnyitott kör átviteli függvényében. Tehát, hogyha ügyesen választjuk meg a szabályzó pólusait és zérusait, no meg persze az elősítését, akkor ügyesen tudjuk alakítani ezt az amplitúdó menetet, hogy a megfelelő fázis tartalékot, illetve a megfelelő vágási frekvenciát azt beállítsuk. Tehát erre fogunk a továbbiakban törekedni. Először a szabályzó tervezés néhány alapgondolatára szeretnék kitérni. Már az elmúlt előadáson is elmondtam, hogy ugye azért soros kompenzátornak nevezzük ezeket a szabályzókat, mert sorba kapcsoljuk a szakasszal. Ha angolásnak a paramétereknek a megválasztását tekintjük, és a szempontjaink az az, hogy stabil zárt kört kapjunk, tehát előírt fázis tartalékot kapjunk a felnyitott kör átteli függvényéből, megfelelő legyen a statikus pontosság, tehát a rendszernek a típus száma és az erősítése abba a tartományba essen, ahol ezt biztosítani tudjuk. Megfelelőek legyenek a tranziensek, tehát ne legyen túlságosan nagy túllövés, ne legyen túlságosan nagy beavatkozójel, És ami fontos, és külön el kell magyaráznom, az pedig a beavatkozó jel korlátozásainak a figyelembevétele. A beavatkozó jel korlátossága az abból adódik, hogy a valódi rendszerek esetében a szakasz az nem fogad el tetszőlegesen nagy beavatkozó jelet, tetszőlegesen nagy beavatkozó jelről nem tud reagálni. Tehát ezt úgy kell modelleznünk, úgy modellezhetjük, mintha egy telítődéses jellegű tag, egy telítődéses jelleggörbével rendelkező tag lenne a szakasz elején, a szakasz bemenetén. A telítődéses karakterisztika az borzasztó egyszerű, van neki egy lineáris szakasza, egy egyerősítésű lineáris szakasz, itt a kimenet az pontosan megegyezik a bemenettel, de vannak szaturációs értékek, amelyen felül a kimenet, az már nem nőhet tovább, hanem egy maximális értéke felvesz, és az pedig nem változik, ez az U-max és az U-min érték. Szimmetrikus lehet ez a telítődés akkor, hogyha az U-min és az U-max ez megegyezik, de természetesen lehet találkozni aszimmetrikus telítődéses rendszerekkel is. Ennek egy szélsőséges esete, hogyha például az U-min az nulla. Ezek a féloldalas rendszerek, amelyekre ugye nem lehet negatív bemenetet kapcsolni. Például egy ilyen teremnek a fűtése az ilyen. Ugye vagy be van kapcsolva a fűtés, vagy nincsen fűtés. Ha a fűtésnek a teljesítményét esetleg szabályozhatjuk, de ugye negatív fűtés, tehát hűtés nem feltétlenül tudunk bekapcsolni. Ez persze az épületgépészettől függ, de a hőmérséklet szabályozók azok általában ilyen féloldalas szabályozók. Ráadásul még egy gondunk van ezzel a telítődéssel, mégpedig az, hogy ellentétben a korábbi feltételezéseinkkel, amelyekkel éltünk, mind a szakasz, mind a szabályzó esetében, ez a telítődés, ez nem egy lineáris viselkedésű tag. Hiszen hát pont a telítődés miatt, tehát egy nem lineáris jellegű karakterisztika kerül be a mi szabályzási körünkbe, amelyik hát egy bizonyos tartományban lineáris viselkedésű, de onnan azt elhagyva nem lineárissá válik ez a szabályzási körünk. Tehát minden, amit eddig mondtunk a stabilitásról, a statikus pontosságról, a tranziensek analízisétől, az csak abban a tartományban érvényes, amikor sikerül ezt a beavatkozó jelet ebben a lineáris szakaszban tartani. Ha nem, akkor buktuk az eddigi analízis eredményeinket. Tehát fontos, hogy olyan szabályzót tervezzünk, amelyik nem viszi telítődésbe ezt a karakterisztikát, vagy hogyha abba viszi, akkor valamit tennünk kell, hogy ott ne, hogy annak következtében ne csináljon butaságot ez a szabályzó. Hát erre is mindenképpen tekintettel kell lenni. Ezt illusztráljam, hogy mit jelent ez. Vegyünk egy járműbe építendő tempomattot. Ugye lehet tervezni tempomattot, bár a Trabantban még kevésbé találkozhattunk vele. Ugye az egy sebességtartó berendezés, ez egy olyan szabályzó, amelyiknek, hogyha beállítanak egy sebesség alapjelet, akkor a jármű sebességét azon az értéken képes tartani. És a szabályzót, ami ezt megcsinálja, azt valamilyen specifikáció alapján tervezhetjük meg. Ilyen specifikáció lehet például, hogy a szabályzás esetén, hogyha egy 100 km per órás egységugrást adunk a szabályzási kör bemenetére, akkor 8 másodperc alatt a szabályzott jellemző, tehát a jármű sebesség az érje is el ezt a 100 km per órát. Ugye? És a mi szabályzónk az jól is fog működni, valamikor a motornyomatékot a járműbe épített motortól ki is fog kérni. És nyilvánvaló, hogy megtervezhetjük a szabályzót ezzel a specifikációval, de hát ennek a gépjárműnek az esetében biztos, hogy nem fogjuk tudni a specifikációt teljesíteni, mert a telítődés az érvényre jut, viszont egy másik, egy nagyobb teljesítmény motorra rendelkező B jármű esetében ez adott esetben lehetséges is. Tehát a specifikációt is ahhoz kell igazítani, hogy mit lehet elvárni a beavatkozó szervektől, amik be vannak építve a járművel. Ez tehát az egyik megfontolás, amit figyelembe kell venni a tervezéskor. A másik megfontolás, az egy most bevezetésre kerülő fogalomhoz tartozik, ez pedig a sávszélesség. És látni fogjuk, hogy ez a sávszélesség fogalom, ez köthető egy már megismert fogalomhoz, ami megint csak a felnyitott kör átteli függvényéhez tartozik, ez pedig a vágási frekvencia lesz. Mi is ez a sávszélesség? Ha tekintünk egy szabályzási kört, azt nézhetjük úgy, mintha egy szűrő lenne az alapjel és a szabályzott jellemző között. A szűrőknél, nem emlékszem pontosan, hogy melyik tárgy az, amelyikben valamelyik elektronika tárgy gondolom, amelyikben a szűrők tervezésével foglalkoztak, lehet találkozni azzal a fogalommal, hogy a szűrőnek a sávszélessége, ugye ez az a frekvencia, ahol az ő erősítése mínusz 3 decibelnél nagyobb. Ugye ez az ő áteresztési tartománya. Hát mi is azt szeretnénk, hogy ez a tartomány minél nagyobb legyen az alapjel és a szabályzott jellemző között, hiszen a szabályzási körnek a célja az az, hogy a lehető legszélesebb tartományban kövesse a szabályzott jellemző az alapjel. Tehát a kívánt sávszélességnél azt szeretnénk elérni, hogy minél gyorsabb alapjel legyen átvihető, egységnyi erősítésre a kimenetre, és minél nagyobb ez a sávszélesség, annál jobbak a követési tulajdonságai. Annál kisebb a felfutás és a beállási idő. Nézzük meg, hogy hogyan közelíthető ez a sávszélesség. Legyen ez a felnyitott kör átviteli függvénye, a példa kedvéért, és azt fogjuk feltételezni, hogy a felnyitott kör átviteli függvénye az olyan, hogy arra teljesül, hogy nagy frekvencián a csillapítása nagy, tehát ott lényegesen alá kerül a 0 decibeles tengelynek, és kis frekvencián pedig az erősítése nagy, tehát ott lényegesen felé kerül a 0 decibeles tengelynek. Az, ahol ő a 0 decibeles tengelyt metszi, azt tudjuk, hogy az pontosan a vágási frekvencia. Tehát ezzel a feltételezéssel élhetünk. És hogyha most felírjuk a zárt kör átviteli függvényét, és kíváncsiak vagyunk annak az erősítésére, akkor ugye az abszolút értéket kell vennünk. Ugye ennek ez az alakja a zárt körben, tehát felnyitott kör átviteli függvénye per 1 plusz a felnyitott kör átviteli függvénye. Közelítsük ezt az alapján, a feltételezés alapján, amivel éltünk a felnyitott kör átviteli függvényére vonatkozóan. Tehát, hogyha ez a körfrekvencia lényegesen kisebb, mint a vágási frekvencia, az azt jelenti, hogy ott a felnyitott kör átviteli függvénye az nagyobb, mint a 0 decibel. Egyébként a példában szereplő amplitúdómenet esetében is ez a helyzet. Akkor ott ez a tag a nevezőben dominálja ezt az 1 pluszt, hiszen jóval nagyobb nála. Ezt az 1-est itt elhanyagolhatjuk, és azt kapjuk, hogy ha tényleg igaz az, hogy alacsony frekvencián, ami a vágási frekvenciánál kisebb frekvenciákat jelenti, ez az erősítés nagy, akkor ott nagyjából 1 az átvitel. Ugyanezt persze eljátszhatjuk a másik esetben is, tehát azoknál a frekvenciáknál, ahol az érték nagyobb, mint a vágási frekvencia. Itt az erősítés 0 decibel alatt van, ahogy megyünk felfelé a frekvenciával egyre inkább. Ez azt jelenti, hogy a nevezőben nem ez a tag fog dominálni, hanem ez az 1-es, hiszen ez jóval kisebb, abszolút értékben. Tehát itt visszakapjuk a felnyitott kör átviteli függvényének az abszolút értékét. Ha az S helyére persze jó megát helyettesíti. És ez azt jelenti, hogy megkaphatjuk könnyedén, jó közelítéssel a sávszélességet. Ez az előző példához hasonló. Ez a szakasz, ez pedig itt a szabályzó, ez a felnyitott kör átviteli függvénye, ez a vágási frekvencia. Felrajzoltam a zárt kör átviteli függvényének is a frekvencia menetét. Látszik, hogy a közelítés tényleg jó. Amikor kisebbek a frekvenciáink a vágási frekvenciánál, akkor itt 1 az átvitel, tehát a 0 decibeles tengely közelében vagyunk. Hogyha a frekvencia nagyobb, mint ez a bizonyos vágási frekvencia, ahol a felnyitott kráteri függvények az erősítése az jóval, vagy egyre kisebb, mint egynél, akkor ott a zárt kör az ő átviteléhez simul hozzá. Tehát az átviteli sáv az alapjelből a szabályzott jellemzőre, az ebben a tartományban közelíti meg az egyet. Tehát valóban jogos az, hogy a sávszélesség a megfelelő beállítás mellett, természetesen stabil szabályzási kört feltételezve, ez jól közelíthető a vágási frekvenciával. Tehát nekünk a beállításra ez a következtetés. Azt kell elérnünk, hogy a stabilitás mellett a lehető legnagyobb legyen ez az omega C érték. Hiszen minél nagyobb sávszélesség, minél nagyobb áteresztést, minél jobb követési tulajdonságokat eredményez. Még mindig nem a paraméterek értékeinek a pontos meghatározásáról van szó, hanem azoknak a szempontoknak a felsorolásáról, ami alapján a hangolás történik. Akkor eddig három ilyen szempontot találtunk. Nagyon fontos a stabilitás, nagyon fontos a megvalósíthatóság ez alatt. Én azt értem, hogy figyelemre kell venni például az olyan tulajdonságokat, mint a telítődéses jellege a szakasz bemenetének. És van még a performancia, tehát például a tranzienseknek a minősége, ami például itt az előbbiekben diszkutált sávszélességnek a megfelelő beállítását jelenti. És a szabályzónk az valahol ebben a háromszögben van. Hogyha több stabilitást akarunk, akkor valószínűleg kevesebb performanciát fogunk kapni. Hogyha nagyobb performanciát akarunk, akkor az nem biztos, hogy megvalósítható lesz. Tehát lehet, hogy telítődésbe visszük a beavatkozó szervünket. Valahol itt kell majd behangolni ezt a bizonyos szabályzót, és a szünet után ebbe bele is fogunk kezdeni. A szabályzó hangolási problémáját közelítettük meg most már N plusz egyedik szemszögből. Itt a szünetben egy érdekes kérdés hangzott el, hogy most ugye foglalkozunk mi zárt kör átviteli függvényével, felnyitott kör átviteli függvényével, és most mikor melyiket kell használni? Tehát, hogy egyáltalán mi között az összefüggés. Most ami számunkra a szabályzási kör tervezésében érdekes, az nyilván a zárt kör átvitele. Tehát mi a zárt kör átvitelének a tulajdonságait szeretnénk meghatározni. De azt látjuk, hogy a zárt kör átvitelére vonatkozó számos tulajdonság az a felnyitott kör átviteli függvénynek frekvencia válaszából olvasható le. Tehát célszerű azt használni. Ilyen tulajdonság a stabilitás mérésére szolgáló fázistartalék, és az imént láttuk, hogy ilyen tulajdonság ezen kívül még a sávszélességet jól közelítő vágási frekvencia is. Tehát az jött ki, azt láttuk, hogy a zárt kör átvitelének hangolására érdemes a felnyitott kör átviteli függvényének a frekvencia válaszát vizsgálni. De más eszközeink is vannak a hangolásra. Ugye számos ilyen eszközt, analízis eszközt tanultunk eddig. Ezeket gyorsan felvillantanám. Ugye az egyik az a gyökhelygörbe volt. A gyökhelygörbe is fontos tulajdonságát mutatta meg a zárt körnek méghozzá, azt, hogy a zárt kör pólusai hogyan mozognak, hogyha a felnyitott kártyai függvények egy fontos paraméterét, a körerősítést változtatjuk. Hát abból is tudunk következtetni arra, hogy a zárt körnek milyenek a tulajdonságai. Egy másik eszközünk az a pólus-zérus eloszlás volt. Zárt körnek a pólusait és a zérusait azt be tudtuk állítani. Ha megnézzük a zárt körnek a pólusait, akkor abból következtethetünk arra, hogy közelíthető egy domináns póluspárnak a viselkedésére a zárt kör tranziensei, illetve hát a pólus elhelyezkedés az egyértelműen megmondja, hogy hogy fog kinézni a zárt körben a tranziens, tehát az időtartománybeli válasza, az hogy fog alakulni a szabályzott jellemzőnek, hogyha mondjuk egy egységugrást adunk be referenciaként erre a szabályzási körre. És a harmadik eszközünk, és ezt használtuk eddig is a legtöbbet, ezt után is ezt fogjuk a leginkább használni, ez pedig az, amikor a felnyitott kör átviteli függvényének frekvencia válaszát nézzük, például Bode diagram formájában, mert hogy ezt fel tudjuk rajzolni aszimptotikus közelítéssel, bemelegítő példában pontosan ezt tettünk, következtetünk a segítségével az árkör stabilitására, közvetlenül le tudjuk belőle olvasni a fázis tartalékot, na meg az erősítés tartalékot is. Tudjuk a vágási frekvenciáról, ami szintén ehhez a frekvencia választhoz kötődik, a sávszélességet is, és hogy ez egy eléggé hatékony vizsgálati forrás. És a hangoláshoz is ezt próbáljuk meg majd használni. Jó hangolás mindenképpen garantálja a stabilitást, megfelelően nagy sávszélességet eredményez, figyelembe veszi a fizikai telítődéset, és ráadásul egy jó hangolási módszer az olyan, hogy szisztematikus. Tehát a lehető legtöbb szakasz átviteli függvényére működik. Nem kell újat kitalálni. Van egy eljárásunk, ha az alapján dolgozunk, akkor utána baromi sok szakaszhoz tudunk szabályzót tervezni. Ilyeneket szeretnénk kapni. PID szabályzókkal fogunk foglalkozni. Ez egy elég régi szabályzó, erről szeretnék most egy kicsit beszélni. Ugyanis a hajók irányításánál merült fel először ez. Nézzük meg, hogy régen hogyan irányították a hajókat. Hát, ha sikerül. Ez egy régi irányítás technikai probléma. A kapitánytól kikérték az alapjelet. Megérkezett az alapjel. És elindul a szabályzás. Ugye a kormányos a szabályzó, ők a kalózók, és a szakasz pedig ugye válaszol a szabályzónak a jelére, ugye a kormánylapát fordul el, és hát elindul a megfelelő irányba a hajó, és utána hát a hajó szakácshoz elkezdi főzni az ebédet. Mi pedig viszont folytatjuk a szabályzóval történő szabályzó tervezéssel történő aktivitásainkat, ha szabad így mondanom. Ugye a kormányoson múlott, hogy mennyire pontosan tudja tartani az irányt. Itt tulajdonképpen a hajó egy jellemzőjének, ezt legyezési szögnek hívják, tehát hogy a hajó az árbócára rögzített, vagy árbócával párhuzamosan rögzített tengely körül hogyan forog, ezt tudja ugye a kormánylapáttal befolyásolni a hajónak a kormányosa. És hát ennek két oka is van, hogy ezt nagyon pontosan kell tartani. Ugye az egyik az az, hogy megfelelően tudjanak navigálni, a másik pedig az, hogyha ezzel a hajóval ágyúzni is akarnak, akkor az ágyú, aminek a hortávolságát már korán is viszonylag jól tudták becsülni, az ne lőjön mellé. Tehát egy tűzvezetési, meg egy iránytartási problémát is meg kellett oldani ezzel. Többfajta zavarást is a kormányosnak ki kell kompenzálnia. Az egyik ilyen zavarás, ugye, az az vízben lévő áramlások, oldalirányú hullámok, szélkeltette oldalirányú hullámoknak az oldalnyomása, vagy sodrása, ezt driftnek is szokás nevezni. A másik pedig ugye az elsősorban a vitorláshajóknál jelentkezik, ez a szélnyomás, ugye nyilván nem mindig csak hát széllel hajózunk, oldalszélben, negyedszélben is lehet hajózni, vagy háromnegyed szélben, és abban az esetben a szélnyomást is ki kell kompenzálni. És az első PID szabályzókat, az első ilyen jellegű szabályzókat pontosan az alapján állították össze, hogy megfigyelték, hogy a kormányosok hogyan kormányoznak. A legjobb kormányosok, mikor megkapják a kapitánytól ezt az alapjelet, hogy dél-dél-nyugat, akkor ugye egy alapjelugrás következik be, mert mondjuk addig a hajó az valamilyen más irányba ment, hogyan reagálnak. Ugye rögtön piszkosul elfogadják a kormányt, tehát nem a hibával arányosan egyszerűen forgatják el, hanem sokkal jobban, mert ha hirtelen megváltozott a hiba, ez a hiba változásával arányos. És utána pedig, hogyha csak kicsit kell korrigálni, akkor a hibával arányosan mozgatják elsősorban a kormányt. És van még egy, amit a nagyon jó kormányosok tudnak, ez pedig az, hogy be tudják állítani a kormánylapátot úgy, ugye, akkor is, hogyha a hajó az már az adott irányba folyamatosan halad, hogy azzal kompenzálják ezeket az esetleges oldalirányú zavarásokat. Ez egy integráló hatás. Sőt, a legjobb kormányosok azok a hajónak a fordulási sebességét is érzik. Ugye a nagyon nagy csatahajóknál nehéz olyan kormányos találni, amelyik a hajó fordulási sebességét is képes időben megérezni. Ugye ott már elkezdtek abban gondolkodni, hogy hogy lehet ilyen szabályzót készíteni. Ugye a tengeralattjáróknál is lehet ilyet készíteni, ott már nem csak a legyezési, hanem minden más szög, haladási szöget is szabályozni kell tudni. Az már nem is egy változós szabályzási probléma, hanem egy legalább három változós szabályzási probléma, hiszen ott nem csak a legyezési, hanem az úgynevezett billenési és bólintási szögeket is szabályozni kell. És az első mérnök, aki egy ilyen szabályzó, és ez pontosan egy PID szabályzó volt, előállt, azt úgy hívták, hogy Nikolász Fjodorovics Minorszki, aki Oroszországban született és a Szentpétervári Tengerészeti Akadémián végzett, de később az Egyesült Államokba emigrált, és az ottani haditengerészetbe állt be. És hát ez a fiatal ember 85 éves korában halt meg, tehát elég hosszú életet élt. Végül is Olaszországban, Dél-Olaszországban töltött az utolsó éveit. És 1922-ben jelent meg az a cikke, amelyik a PID szabályzót javasolt. Ő nem PID szabályzónak nevezte annak idején ezt a szabályzót, hanem három hatású szabályzónak nevezte. Addig elsősorban PI hatásokat már használtak, ezeket két hatású vagy dupla hatású szabályzóknak nevezték. Ő a PID szabályzót három hatásúnak nevezte. Ez volt a cikkének a címe. És annyira megtetszett ez az ötlet az amerikai haditengerészetnek, hogy el is határozta, hogy alkalmazni fogja az egyik csatahajóján. Ugye korábban még ugye így működtek a kormányosok. Viszont a 1923-ban a New Mexico nevű csatahajóban ezt a PID szabályzót ezt meg is valósították. Ez a Minorszki ez már átviteli függvényeket írt fel, és az átviteli függvényeknek állította be a csillapítását a szabályzó hangulásával. Ezt a New Mexico-t egyébként a japánok Pearl Harborben ugyanúgy megbombázták, mint az összes ott lévő más csatahajót, csak hogy sikerült helyrehozni, és 43-ban részt is vett, ez egy 43-as kép, tehát a következő években részt vett a világháborúban. Ma egy atommeghajtású tengeralattjáró örökölte ezt a nevet, ugye ezt a hajót már kivonták a forgalomból. Még egy érdekesség az, hogy a hajót a navigáló személyzetnek nem tetszett a PID szabályzó, tehát utána ezt leszerelték erről a hajóról, és csak később vetették be szisztematikusan. Bár lehet, hogy ez volt az egyik ok, amiért állítólag nem tetszett a hajózó személyzetnek, hogy a hajónak a viselkedése, tehát iránytartása az ezzel a szabályzóval jobb volt, mint ugye a kézi kormányzással. Ezeknél a hajóknál, ahol már nagyon messze hordanak ezek a nagy teljesítményű ágyuk, ugye egy kis legyezési szögbeli hiba, a nagy távolság miatt már pontatlan célzást eredményezhet, ezért volt nagyon fontos az ilyen szabályzóknak a beépítése. Tehát ő már ilyen PID szabályzót használt, és hát ilyet fogunk mi is most megnézni és hangolni. A PID szabályzó az három hatásnak a kombinációjaként áll elő, és ezeket fogjuk most szépen sorban végigvenni. Mind a három hatás természetesen módosítja a felnyitott kör átviteli függvényét, és mint láttuk, a felnyitott kör átviteli függvénye az, amiből szinte minden fontos tulajdonságát a szabályzási körnek közvetlenül is le tudjuk olvasni. Azt hiszem, ezek az ábrák már az előző előadás végén is szerepeltek, a paraméterekkel. De megkülönböztetünk, ami érdekes, a D-hatások közül kettőt, egy úgynevezett ideális D-hatást, amiről azt mondtuk, hogy sajnos nem tudjuk realizálni, illetve egy közelítő D-hatást is, amely hát nem ideális, viszont tudjuk realizálni, méghozzá azért, mert ez egy olyan átvitel, ahol a számláló fogszáma az nem nagyobb a nevező fogszámánál, ami ugye ennél az átvitelnél nem teljesül. Tehát három arányos tagot kapunk, ugyanúgy, ahogy ezt végignéztük az ügyes kormányosnál. Van egy hibajellel arányos tag, amennyivel a hajó eltér, annyival egy kicsit ellenhúzunk a kormánnyal. Ha nagyon, akkor inkább, ha kevésbé, akkor kevésbé. A hiba integrál a arányos tag. Ez azt jelenti, hogy megjegyeztük azt, hogy a korábbi hibákat úgy tudtuk kompenzálni, hogy miután van valamilyen állandósult zavarás például oldalszél, hogy nullától eltérő értéken kell tartani a kormánylapát szögét. Ezzel a korábbi megfigyeléseink tapasztalatai tulajdonképpen megtartjuk magunknak. Ez az integráló hatás, és a hiba deriváltal arányos hatás, ez azt jelenti, hogy hirtelen a kapitány azt mondta, hogy dél-délnyugat, hirtelen nagy lett a hiba. Ugye nem szeretnénk, hogyha a kapitány, mint kormányos minket megfenyítene, áthúzna a hajó alatt, ezért gyorsan reagálunk, és a hirtelen változásra hirtelen elpörgetjük a kormánylapátot. Ez tehát a P és a Z meg a D hatás. Ezeknek tetszőleges kombinációját is alkalmazhatjuk, hogyha arra van szükség. Tehát lehetséges egyszerűen P szabályzót, vagy PI-t, vagy PD szabályzót is alkalmazni. Ugye, ha minden hatás benne van, akkor beszélünk P vagy PIT szabályzót. Az I hatáshoz kitüntetett, hiszen az I hatáshoz nem csak a tranzienseket, hanem az állandósult állapotbeli viselkedés is alapvetően módosítja, mert hogy növeli a típus számot, ugye egyértelműen, hiszen annak következtében a nevezőbe bekerül egy olyan pólus, ami az origóban, egy olyan gyök, tehát az pólus, ami az origóban van, ezzel így növeljük a típus számot. Ezt majd a későbbiekben külön is megnézzük. Az ideális D-tagot tartalmazó PID szabályzóval tulajdonképpen nem is szeretnék többet foglalkozni. A realizálható, tehát a közelítő D-tagot tartalmazó szabályzó fogjuk megnézni. A legáltalánosabb átvitelt, hogyha felírjuk, akkor az értelemszerűen tartalmazni fogja mind a három hatást. Egy AP központi erősítés szoroz mindent. Az 1 az az arányos tagnak felel meg, az 1 per STI az az integráló tagnak felel meg, ő tehát a P, ő tehát az I, és az utolsó az a közelítő. Tag, ő pedig a D. Az AP az egy erősítés paraméter. A TI és a TD azok az integrálás és a deriválási idők, a TC az pedig egy időállandó. Ha megveszünk egy ilyen szabályzót, amit ott ezeknél a cégeknél lehet kapni, akkor ezeket a paramétereket kell beállítani. Az elmúlt előadás végén ezeket néhánynak a katalógus adatlapját azt hiszem fel is villantottam. És vegyük sorra, kedves kollégák, ezeket a szabályzókat. Kezdjük a P szabályzóval. P szabályzó az a legegyszerűbb. Az ő szabályzó átviteli függvénye az pusztán az AP. Úgy kapjuk meg a kimenetet a bemenetből, ugye, ami nem más, mint a szakasz bemenetére jutó jel, mármint a szabályzónak a kimenete. Ugye ezzel az AP-vel megszorozzuk a hiba jelet. Azt is meg fogjuk nézni a különböző szabályzóknál, hogy egységugrás alapjel esetén mennyi a maximális beavatkozó jel. Ezt azért kell megnéznünk, mert láttuk, hogy ez nem mindegy, hiszen rajta szeretnénk maradni ezen a lineáris szakaszán a telítődéses jelleggörbéjének a szakasz esetében, a szakasznak. Tehát azt jól tudjuk, hogy mennyi a maximális beavatkozó jel, akkor, hogyha az alapjel az az egységugrás. Most feltesszük, hogy stabil a mi szabályzási körünk, tehát rögtön úgy avatkozik be a szabályzónk, hogy a hiba az elkezd csökkenni, aminek következtében nyilván a beavatkozójel is csökkenni fog, és ebben az esetben nyilván akkor lesz a legnagyobb a beavatkozójel, amikor a legnagyobb a hiba, tehát közvetlenül akkor, amikor ugrott a hiba, hiszen nulláról egybe ugrott az alapjel. Ez pedig a nulladik időpillanatban történik, tehát ez az AP szorozva az U az R nulla, hát ami pedig ugye az AP. Az egységugrásnál ott ugrik fel egybe az alapjel. Ez a legegyszerűbb szabályzónk. Nézzük a következőt, a PI típusú szabályzó. Ez ebből az általános alakból úgy adódik, hogy csak az első két tagot vesszük figyelembe, az egyet és az 1/STI-t a zárójelen belül, akkor ennek az erősítése az AP/TI lesz. Itt lesz egy szimpla, egyedülálló, magányos S a nevezőben, a számlálóban pedig egy TIS plusz 1. Ez is tag fog szerepelni. Az egy zérus. Ez az S tag, ez növeli a típus számot. Ha tetszik, akkor ilyen C-s jelöléssel, ugye ez egy I plusz pluszt jelent, ahol ugye I-vel jelöltük a szabályzási körnek a típus számát. Tehát itt sikerült egy egész válaszlan tárggyal kapcsolatot teremteni. És van egy plusz zérusunk is. És ugye módosítjuk a körerősítést is. Hogy az integrátor az egy kétélű fegyver, mert hogy egyrészt a típus számot növeli, viszont a meredekségét az amplitúdó menetnek rögtön mínusz 20 decibellel csökkenti, tehát a fázist közelebb viszi a mínusz 180 fokhoz, márpedig mi ugye onnantól kezdve akarjuk mérni a fázis tartalékot. A zérus az nem annyira rossz nekünk, hiszen a zérussal a fázis menete, az amplitúdó menetet, azt a nulla decibelhez közelebb tudjuk hozni, amivel azt jelenti, hogy a fázis menetet meg a nulla fokhoz hozzuk közelebb. Hát ezeket a tulajdonságokat tudjuk a PI szabályzónkról, és a maximális beavatkozó jel az itt is szerepel a fólián. De itt is azt feltételezhetjük, hogy stabil szabályzási kört állítottunk be, ebben az esetben a hiba akkor lesz a legnagyobb, amikor az felugrik egységugrás alapjel változás esetén a nullából az egybe. A PD típusú szabályzás, vagy szabályzó a harmadik kombináció, ugye ekkor az I tagot hagyjuk el, és a közelítő D-tag marad meg. Ha ezt közös nevezőre hozzuk, akkor azt kapjuk, ami úgy látom, hogy speciál nincs fent a fólián, tehát nekem kell kitalálni. AP lesz az erősítés, 1 plusz STC, tehát lesz egy darab pulusunk, és lesz egy zérusunk is. És természetesen az AP-vel módosítjuk a körerősítést. Ugye, ha P-tagunk van, akkor mindenképpen tudjuk módosítani a körerősítést. Mivel mi olyan szabályzókkal fogunk foglalkozni, ahol minden paraméter pozitív, ezért itt biztos, hogy a zérusnak az időállandója az nagyobb, mint a pólusnak az időállandója. Az, hogy ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, azt egy külön paraméterrel is szokás jellemezni. Beszokás vezetni az n-et, ami nem más, mint a td per tc-nek, a td-nek és a tc-nek a hányadosa, vagy az aránya. Hát ez a időállandóknak az arány. A beavatkozó jel a nulladik időpillanatban, abban az esetben, hogyha az alapjel az továbbra is az egységugrás, akkor az a következőképpen adódik. Ugye úgy kell a határértéket számítani, hogy az S az a végtelenhez tart, és ebben az esetben a nulladik időpillanatban a beavatkozó jelnek az értéke, még egyszer egységugrás alapjel esetén, 1 plusz TD per TC, azaz ez nem más, mint a 1 plusz N, hogyha figyelembe vesszük az ennek a definícióját. Tehát látszik, hogy itt a PI meg a szimpla P, amit már letöröltem szabályzóhoz képest, a D-tagnak köszönhetően a beavatkozó jelet azt túlvezéreljük, mondhatjuk így. Tehát ez nem szimplán AP, hanem AP plusz N. Ez csak a D-hatásnál látszik, ezért ezt az N-et, ezt úgy is szokás hívni, hogy ez a túlvezérlés. A D-tagnak köszönhetően ezzel az N-nek megfelelő értékkel nagyobbat rugunk a rendszerbe a hirtelen változás miatt, mintha csak P vagy PI szabályzót alkalmaznánk. Ezt csinálta a kormányos. Azt mondta a kapitány, hogy dél-délnyugat, és puff, nagyot csapott a kormányra, hat pörögjön, minél hamarabb induljon el a fordulás. Túl is vitte a kormánylapátot annál az értéknél, amennyit majd akkor kell beállítani, amikor tartja az irányt. Ugye nyilván. Így működik tehát ez a bizonyos D-hatás. És hát a legutolsó, a full extrás eset, az a PID szabályzó maga, az ő átvitele itt már szerepel. Ezt közös nevezőre is lehet hozni, tegyük ezt most meg. AP per TI az ő erősítése. Letörlöm ezeket a paramétereket is. És mind a számláló, mind pedig a nevező az előző kombinációkhoz képest másodfokúvá válik. A nevezőben megmarad ez az S-szer STC plusz 1 tag. És itt a számláló is, hogyha közös nevezőre hozzuk, akkor fog tartalmazni egy TI-szer TD plusz TC-s tagot. Az lesz az S négyzet együtthatója. Higgyék el, ha közös nevezőre hozzuk, akkor ez fog kijönni. Az S az fog tartalmazni egy TI plusz TC-s együtthatót, és a konstans az meg szimplán egy lesz. Tehát ez egy valóban egy full extrás szabályzó. Ugye van neki egy erősítése, ami módosítja a körerősítést. Van neki két zérusa. Növeli a típus számot. És van neki még egy pólus a pluszba. Oké. Ha feltesszük, hogy olyan ennek a szabályzónak a beállítása, hogy valósak az zérusok, ennek nem feltétlenül kell így lennie egyébként, tehát olyan időállandókat is választhatunk, ahol az nem igaz, akkor ezt a számlálót ezt felbonthatjuk két elsőfokú tagszorzatára, ahol az időállandókat jelöljük rendre tau 1-jel és tau 2-vel. És akkor a számláló az úgy fog kinézni, hogy S, tó, nem, tau plusz 1, szorozva S, tau 2 plusz 1, és a nevezőben továbbra is ez az S-szer STC plusz 1 szerepel. Ha nem valósak az zérusaink, akkor ugye ez a számláló, ez egy kéttárolós tag. Tehát egy konjugált komplex zérus párunk van, amit nem két valós időállandóval, hanem egy időállandóval és egy csillapítási tényezővel tudnánk átparaméterezni. Nézzük meg most ez alapján a szabályzók pólus-zérus eloszlását. Ugye, hiszen a pólusok és a zérusok mondják meg a tranzienseknek a viselkedését is. Kellene találnom ugye három különböző szint, hogy leírhassuk, hogy hol vannak ezek a pólusok és a zérusok. Ugye nem kell az arányos szabályzóval foglalkoznunk, mert hát annak se pólusa, se zérusa nincsen. Ezeket a szabályzókat úgy hangoljuk, legalábbis itt most ilyen hangolásokkal fogunk csak foglalkozni, hogy minden pólusa és a zérusa olyan, hogy közülük egy sem esik a komplex számsíknak a jobb oldalára. Ugye bizonyos pólusok eshetnek az origóban, mert az integrátor tag az ilyen. Legyen ez a szép szín a PI szabályzó. Ő neki van egy pólusa az origóban, És van neki egy zérusa is, a mínusz 1 per ti helye. A PD szabályzó esetében egy pólus és egy zérus van szintén. A zérus az van a mínusz 1 per T D plusz TC helyen, tehát ez itt, nem tudom, hogy távolabbról mennyire látszik jól, mínusz 1 per TD plusz TC akar lenni. Ja, azt mondtuk, hogy a TD plusz TC az mindig nagyobb, mint a TC, mert hogy mindenki pozitív. Tehát ez a zérus a PD szabályzó esetében mindig közelebb van a képzetes tengelyhez, mint a pólus, ami ugye az a mínusz 1 per TC. Ő neki az origóban nincsen pólusa. És végül, de nem utolsó sorban, a PID szabályzónk, annak az I miatt van egy I plusz pluszos pólusa az origóban. Ugye ez a kettő az egymáson akar lenni, mind a kettő az origóban van. Van neki a D tag miatt szintén egy pólusa a mínusz 1 per TC-ben, és ezen kívül van még neki két darab zérusa, az egyik, ha ezek valósak, akkor a mínusz 1 per tau 1, a másik pedig a mínusz 1 per tau 2 helyen van. Hát itt még elég sok hely van, ide rakok két köröcskét, tehát a mínusz 1 per tau 2 van itt, és a mínusz 1 per tau 1 pedig itt. Vagy fordítva. Hát ez a választékunk. Egy dolgot nem néztünk még, az az, hogy ennek a PID szabályzónak mi a kezdeti beavatkozó jel értéke. Tehát az U nulla természetesen akkor, hogyha egységugrást adunk alapjelként a rendszerünkre. Ugye az S tart a végtelenbe, ezt a három tagot, ha vesszük, ugye ez megvan, az AP szer 1, ez továbbra is a rendelkezésünkre áll. Ez nullázódik, ugye a integrátor az még üres akkor, amikor hirtelen felugrik az alapjel nulláról egyre. Hibát csak később kezdünk integrálni. És ez pedig ugyanaz a tag, ami az előbb ott volt a PD szabályzónál, tehát ez a nulla időpillanatban produkál nekünk egy TD per TC tagot a beavatkozó jelbe. És ugye hát ezt a korábban is ennel jelöltük, tehát itt ugyanígy a D hatására megtörténik ez a túlvezérlés a nulladik időpillanatban. Hát amit most csinálok, ugye az az, hogy szeretném elmondani, szeretném minél több oldalról bemutatni ezeket a szabályzókat. És utána ezeket a tulajdonságokat nyilván kihasználjuk, amikor hangolni kezdünk a segítségükkel. Tehát ez továbbra is ennél szokás jelölni. telítődéses jellege a beavatkozó szervnek, az a legtöbb problémát az integrátor tagnál okozza. Nézzük csak meg megint ezt az ábrát, ami a mai előadáson a szünet előtt már szerepelt, és hosszasan magyaráztam rajta, hogy ez a tag, ez egy nem lineáris karakterisztikát hoz a mi rendszerünkben, és jaj nekünk, hogyha olyan beavatkozó jelet ad ki a szabályzónk, hogy erre a vízszintes tagra, szakasz helyre kerülünk, mert akkor ott a lineáris működésünket elveszítjük. A szabályzónkban erre a nem lineáritásra különösen az integrátor érzékeny. A jelenség, ami itt bekövetkezhet, az a túlpörgése az integrátornak. Ezt úgy hívják, hogy integrátor wind-up. És ez a következőt jelenti. Az integrátor az integrálja a hibát, és ki akar adni beavatkozó jelet, csak a beavatkozó jel az telítődésbe ment, tehát a szakasz az már jobban nem tudja a hibát eliminálni, mint a maximális beavatkozó jel értékkel, de a hiba még mindig itt marad, és azt még mindig tovább akarjuk integrálni. És még növeljük azt az integrál értéket, ami alapján az egyik tagunk keletkezik a szabályzásban. És ez egész addig növeljük, amíg el nem kezd csökkenni a hiba, esetleg előjelet nem vált, és akkor a hiba elkezd ugye fogyni, az integrátor érték elkezd fogyni, mikor a hiba előjelet vált, de miután túlintegráltunk, elég hosszú időbe telik, míg az integrátorból ez ki is fogy, és ilyenkor egy túllövés következik be, nem csak túllövés, hanem egy év más tekintetben is romlanak a tranziensek minőségi jellemzői. A túllövés miatt persze egy oszcilláció is bekövetkezik, ami nagyobb beállási időhöz vezet. És mindez ugye azért van, mert akkor is integrálunk, mikor már terítődésbe került, akkor is növelni akarjuk a beavatkozóját, mikor már nem tudjuk tovább növelni, mert a terítődés az a maximális értéke már nem engedi túl, tehát ezen a vízszintes szakaszon vagyunk. Azért valamilyen módon meg kell akadályozni az integrátornak ezt a túlpörgését. Két megoldás kínálkozik erre, amit ilyenkor megteszünk. Az egyik megoldás az az, hogy egyszerűen detektáljuk, hogy ennél a telítődéses küszöbértéknél nagyobb beavatkozó jel, és ott kikapcsoljuk az integrálást. Tehát a telítődés miatt keletkezik, következménye az túllövés. És a megoldás az kétfajta lehet. Nagyon egyszerű az, amikor kikapcsoljuk az integrálást. A másik lehetőség pedig az, amikor az integrálás bemenő jelét, azt módosítjuk. Ez az integrátor anti-wind-up megoldásnak hívják, a másodikat. Ez azokban a berendezésekben, amiket mutattam, tehát amit meg lehet venni a boltban, ez benne van. Tehát ez a gyakorlati szempontból annyira fontos, hogy ezt tehát mindenhova be kell építeni, mert a legtöbb fizikai alkalmazásnál tényleg igenis nagyon telítődésesek tehát mindenképpen telítődésesek a beavatkozó szervek. Nézzük meg egy kicsit ezt a hatásvázlatot, hogy hogy oldják ezt meg. De rakjuk ezt a telítődést, megismételjük a szabályzónkon belül ezt a telítődéses karakterisztikát, és kivonjuk a kimenetből a bemenetet. Ugye ennek a kivonásnak az eredménye akkor, hogyha ezen a lineáris szakaszon vagyunk, akkor az nulla. Hiszen ugyanaz szerepel a kimeneten, mint a bemeneten. Tehát ez az egész rész, egész addig, ameddig a lineáris részen vagyunk, mintha itt se lenne. Ha viszont akármelyik vízszintes szakaszra kerülünk, akkor persze előjel helyesen itt egy nullától különböző érték keletkezik, méghozzá annál inkább lesz ez nullától különböző érték, minél inkább eltávolodunk ettől a törésponttól, itt a pozitív irányba pozitív, negatív irányba pedig negatív értékek felé, és ezen a dróton egyre nagyobb jelet szorzunk meg egy Weinduff vagy anti-Weinduff időállandóval, pontosabban annak a reciprokával. Ide egy erősítést is írhattam volna, ez a TV, ez egy paraméter, ennek az anti-Weinduff megoldásnak az ő paramétere vagy erősítése, ha úgy tetszik. Ugye ez úgy van bekötve, hogy ez az integrátort, hogyha ebbe az irányba akarunk menni, akkor itt negatív érték fog keletkezni, hiszen ez nagyobb lesz, mint ez, amit a kimeneten tapasztalunk. Tehát az integrátorban a hibát, az, amit integrálni akarunk, ez csökkenteni fogja ennek az erősítésnek a megfelelően. Tehát megszűnik az integrálás, sőt adott esetben akár az ellenkező irányba is fordulhat. És hát a másik irányba persze nyilván ugyanígy működünk, tehát akkor itt ez az előjel fordul. A lényeg az, hogy itt az integrátor bemenetén csökkentjük azt az értéket, amit integrálni akarunk, akár előjelet is váltunk. Nyilván ezt szintén be kell hangolni, ezt az anti-Weinduff erősítést. Tehát ez az a hatásvázlat, amelyik a legtöbb PID szabályzóban eleve benne van, és ne csodálkozzunk, hogyha adott esetben ezt az anti-Weinduff értéket is be kell állítani. Ugye, ha ez defaultba a TV-t azt végtelenre állítják, akkor ugye ez olyan, mintha itt se lenne. És ettől eltérő értéket kell nekünk nyilván megadni. De ez azért nevezhető időállandónak, mert minél tovább tartózkodik ugye ebben a telítődéses részben, ami szabályzónk, annál hosszabb idő telik el, itt ezt annál tovább integráljuk, annál tovább maradunk ezen a részen, és hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy hogy ez az érték is nagy legyen, és érdemben kompenzáljuk ezt a telítődéses karakterisztikát. Hát így működnek ezek a PID szabályzók, így néznek ki az egyes hatások, ilyen pólusokat és zérusokat vezetnek be, így változtatják a körerősítést, és így módosítják a típus szám. Most már ez lesz a szünet után, a hangolási stratégia kellene, hova rakjuk a pólusokat, és hogyan választjuk meg a körerősítést. Nos, kollégák, ugorjunk neki itt a késői órán ennek a harmadik és egyben utolsó szakaszának a szabályzók hangolásáról. Tisztáztuk a P, az I és a D hatást, milyen pólusokat, milyen zérusokat adnak ezek hozzá a felnyitott kör átviteli függvényéhez. Tisztáztuk, hogy milyen nagyságú, maximális beavatkozó jel értékeket kapunk, feltételezve, hogy egységugrás alapjelváltás történik. Most a paramétereket kell beállítani. Érdemben, kollégák, kétfajta paraméterünk van. Vannak időállandók, ték, és vannak erősítéseink. Pontosabban egy erősítés van, az az AP. Az anti-Weinduff beállításával most külön nem foglalkozunk, csak az egyéb paraméterekkel. Ugye az időállandók befolyásolják azt, hogy hol vannak a pólusai és a zérusai a szabályzónknak, az AP az pedig mindig a körerősítés módosítja. Tehát általában azt fogjuk mondani, hogy a szabályzó pólusait és zérusait azzal arra használjuk fel, hogy a szakasznak már valamilyen meglévő pólusát lecseréljük, így fogjuk meghatározni az időállandókat, és az erősítés pedig arra fogjuk felhasználni, hogy beállítsuk a fázis tartalékot. Nagyon egyszerűen ez lesz a hangolásnak a logikája. Az, hogy mi erre használjuk az időállandóinkat, tehát pólus-zérus egyszerűsítésre, az egy tervezési döntés. Nagyon sokfajta hangolási algoritmus született. Ugye mondtuk, hogy a Mikorszki az mikor találta ki a PID-t, ugye 1922-ben jelent meg ez a bizonyos cikk. Nyilván azóta sokan foglalkoztak azzal, hogy ezeket a paramétereket hogyan lehet beállítani. Ennek megfelelően rengeteg sok algoritmus született arra, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Vannak tapasztalati hangolási módszerek, amelyeknél kvázi tekergetjük ezeket a paramétereket, és közben figyeljük, hogy hogyan működik a szabályzási kör, és a megfigyelésből következtetünk arra, hogy most balra vagy jobbra kell tovább tekergetni ezt az adott paramétert. Mi nem egy ilyen hangolási módszert fogunk ebben a fél évben tanulni, hanem egy olyat, ami a pólus-zérus egyszerűsítésre alapszik. A pólus-zérus egyszerűsítésnek a célja az mindig a sávszélességnek a növelése. Ugye, vagy pedig a típus számnak a beállítás. Minden szabályzónk, amelyiknek van pólusa és zérusa egyáltalán, tehát a PI, a PD meg a PID is, mindig pontosan ugyanannyi zérus tartalmaz, mint a hány pólust. A PD szabályzó ugye egy pólust és egy zérus tartalmaz, a zérus és ha ki tudunk ejteni egy darab pólust a szakaszból, és helyére egy másikat tudunk berakni. A PI szabályzó az speciális, mert ott az a pólus, amit berakunk a szakasz kiejtett pólusa helyére, az mindig az origóban van. Ugye berugdaljuk a szakasz egy pólusát az origóba. És a PID-nél pedig egyszerre megcsináljuk mind a kettőt. Szemléltetném is ezt egy illusztráció segítségével. Komplex számsíkon mozgunk. A vízszintes tengely a valós tengely, és a függőleges tengely az pedig a képzetes tengely. Legyen a kék, pontosabban pont a kék ne legyen. Mert az látszik rosszul, elnézést kérek. Tehát ez a szín jelölje a szakasznak a pólusai. Megpróbálom Bode diagrammal párhuzamosan illusztrálni, hogy hogyan zajlik a, és mi az eredménye a pólus-zérus kiejtése. Tehát a szakasz átviteli függvénye az legyen egyszerűen valamilyen A per 1 plusz ST1, 1 plusz ST2, konkrét paraméter értékekkel feladatokat úgyis majd megoldanak a tantermi, meg a számítógéptermi gyakorlatok során is. Akkor, hogyha fel akarjuk rajzolni az amplitúdó menetet, akkor három darab törésponti frekvenciánk lesz, egy az 1 per T1-nél, egy az 1 per T2-nél, és végül egy az 1 per T3-nál. Ugye itt a 0 decibeles tengellyel párhuzamosan indul az amplitúdó menet. Bemelegítő példánál már átismételtük, hogy hogy kell egy ilyet rajzolni. Legyen itt az 1 per T1, ugye itt mínusz 20 decibel léválik a meredekség. Legyen ez az 1 per T2, itt mínusz 40 decibellé válik a meredekség, és legyen itt ez a mínusz 1 per T3, vagy a plusz 1 per T3, bocsánat. Ilyen értelemszerűen nem feltétlenül kell, hogy ilyen közel, azonos távolságra essenek egymástól ezek az időállandók. Itt még egyszer mínusz 20 decibel per dekáddal változik a meredekség, tehát mínusz 60 decibel per dekád lesz. Ez csak a szakasz. Itt vannak az ő pólusai. Ugye a legnagyobb időállandó az a T1, tehát ez a mínusz 1 per T1 lesz, ez a mínusz 1 per T2, ez a mínusz 1 per T3. Már most, hogyha nincsen a szabályzónknak sem zérusa, sem pólusa, akkor nyilván, hogy a vágási frekvenciát azt valahova a mínusz 20 decibel per dekádos szakaszra kell helyezni. Korábban mondtuk, hogy ugye egyértelmű összefüggés van a meredekség és a fázis között. A mínusz 20 decibel per dekádos meredekséghez mínusz 90 fok körüli, a mínusz 40 decibel per dekádos meredekséghez pedig aszimptotikusan mínusz 180 fokos fázistolás tartozik. Tehát ezen a szakaszon gyakorlatilag nullához közelít a fázistartalék, itt pedig 90 fok a fázistartalék, tehát valahol a kettő között kell lenni a vágási frekvencián. Tehát nekünk az az érdekünk, hogy a mínusz 20 decibel per dekádos szakasz a lehető legnagyobb frekvenciák irányába tolódjon el, hiszen akkor lesz nagyobb a sávszélesség. Akkor tudjuk minél inkább nagyobb frekvenciára helyezni a vágási frekvenciát, amiről meg megmondtuk, hogy a sávszélesség, és nekünk a nagy sávszélesség meg azért jó, mert akkor a nagy frekvenciát tartalmazó alapjelet is jól fogja tudni követni a szabályozott jellemzőt. Nézzünk akkor most egy olyan szabályzót, amelyik nek egy zérusa és egy pólusa van, legyen ez a PI szabályzó. Azt tudjuk, hogy az ő pólusa az az origóban van, mert ugye növeli ő a típus számot, tehát az biztos, hogy itt van. Tehát ő biztos, hogy a kezdeti meredekséget az nulláról mínusz 20 decibelre változtatja, és mindez még jobban törik lefele. De mi ugye azt szeretnénk, hogy ez a mínusz 20 decibel per dekádos szakasz, ez a lehető leghosszabb legyen, tehát egy töréspontot módunkban áll eliminálni. Ugye a kiejtéssel. Hiszen ugyanoda helyezhetünk egy zérust, ahol most egy pólus van. Akkor ott, ha ez a kiejtés megtörténik, nem fog semmilyen irányba törni a Bode amplitúdó menet. Mi a mínusz 20 decibel per dekádos szakaszt akarjuk a lehető legjobban meghosszabbítani. Következésképpen a mi pólusunk, amit kiejtünk, az ez a leglassabb lesz. Tehát PI esetén a felnyitott kör amplitúdó menete ugye az úgy fog kinézni, hogy ugye mínusz 20 decibel per dekádos meredekségünk van. Ezt kiejtettük, tehát ez mintha ott se lenne, folytatódik. Ez már ott van, ezt nem ejtettük ki. Ez is ott van, őt se ejtettük ki. Tehát a felnyitott körnek az amplitúdió menete valahogy így fog kinézni. Ugye? A PI szabályzónak az esetében. Tehát még egyszer, ugye mi azt szeretnénk, hogy a lehető legnagyobb legyen a sávszélesség, de a sávszélesség nagyságának a korlátja az a fázis tartalék. Ugye, hogyha egy olyan szakaszra helyeznénk a vágási frekvenciát, ami mínusz 40 vagy mínusz 60 decibel per dekádos, ott a fázistolás már mínusz 180 fok közelében vagy az alatt van, tehát ott már a zárt körünk nem stabil. Tehát itt ez a kiejtési szabály. Azaz, a leglassabb pólust ejtjük ki. Az érussal. Nézzük most egy másik olyan szabályzót, ahol egy zérusunk és egy pólusunk van. Ez a szabályzó a PD. Minkorszkin még nem így hangolta a PID szabályzóit a USS New Mexico. A PD szabályzónál arra van lehetőségünk, hogy egy darab pólust kiejtsünk az ő zérusával, és helyére egy nála gyorsabb pólust helyezzünk el. A pólus zérus a kiejtett, a zérussal kiejtett szakaszbeli pólus és a bevitt pólus időállandóinak az aránya, meg pontosan ez az N lesz, vagy N-1 egyébként. Tehát azt tudjuk megcsinálni, hogy kidobunk egy pólust egy zérussal, és a helyére egy nála gyorsabb pólust helyezünk el. És melyiket érdemes kidobni? Ez itt a kérdés. Ugye mi azt szeretnénk, hogy ez a mínusz 20 decibel per dekádos szakasz legyen a leghosszabb. És ezt úgy tudjuk meghosszabbítani, hogy ezt az ennek a töréspontnak megfelelő pólust fogjuk kiejteni. Tehát ravasz az elgondolás, hát nem ezt, az ember talán elsőre azt gondolná, hogy ezt, de ez nem fogja a 20 decibel dekádos szakaszt meghosszabbítani, mert csak annyit fogunk elérni, hogy az rövid lesz, de idébb tevődik. Nekünk eznek jó hosszúnak kell lenni, tehát nem ezt tehetjük ki, hanem ezt, amelyik tovább törné a mínusz 20 decibel per dekádot, tehát őt kiejtjük. És odébb rugdaljuk ezt a pólust, egy gyorsabb pólust csinálunk belőle, mondjuk valahol itt. Ugye ennek a pólusnak az időállandója a TC, tehát ez a mínusz 1 per TC lesz. Tehát itt következő képen fog kinézni a felnyitott kör amplitúdó menete. Itt haladunk, ez is letörik mínusz 20 decibel per dekádba. Itt megtörtént a pólus-zérus kiejtés, tehát nem törünk tovább, megyünk így. Itt lesz mínusz 40 decibel per dekád. És valahol itt mínusz 1 per TC, vagy 1 per TC-nél következik be a következő töréspont mínusz 60 decibel per dekádhoz. És még egyszer, miért lényeges nekünk, hogy a mínusz 20 decibel per dekádos szakasz legyen a leghosszabb? Mert azon kell beállítanunk a vágási frekvenciát, mert ahhoz tartozik egy megfelelően nagy fázis tartalék. Hiszen mondtuk, a meredekség egyértelműen összefügg a fázissal. Csupa minimál fázisú rendszerünk volt. Jó, és hát persze akkor hátra maradt a NEC plusz ultra szuper szabályzónk, aminek két zérusa és két pólusa van. Ő a PID. Ugye az I tag miatt őnek is lesz itt egy pólusa. A D tagnak itt lesz. És őnek felhasználhatjuk két zérusát is a kiejtésre. Hát kiejthetjük azt is, amit a PI-vel ejtenénk ki, meg kiejthetjük azt is, amit a PD-vel ejtenénk ki. Tehát rakunk egyet ide, meg rakunk egyet ide. Azt elfelejtettem felírni, hogy ez a zöld akar lenni a PD. És hát akkor itt látszik, hogy a lehetőségeink korlátlan, szinte korlátlanná váltak. Ugye eleve mínusz 20 decibel per dekáddal indulunk. Ezt kiejtettük, húzzunk tovább. Ezt is kiejtettük, húzzunk még tovább. Itt van egy mínusz 40 decibel per dekádosunk. És itt van egy mínusz 60 decibel per dekádosunk. Ő tehát a PID, és itt a messze a leghosszabb a mínusz 20 decibel per dekádos szakasz. Ráadásul a típus számot is biztosítani tudtuk. Néhány meredekség adatot itt áthúztam, ezeket újraírom, ugye ez a nulla decibel per dekádos szakasz, ez itt a mínusz 20 decibel dekádos szakasz, ez talán látszik mínusz 40, ez mínusz 60. És a PID színével már nem írom mellé, mert ott azt hiszem látszik, hogy melyik milyen meredekség. Tehát a PID-vel tudom a legjobb megoldást elérni. És ezek után, ahogy a táblán korábban szerepelt is, az AP-vel be tudom állítani a fázis tartalékot. Szuper. Tehát ezek alapján következőképpen néz ki a tervezés. Ugye, hogyha kiválasztottam, hogy melyik szabályzót szeretném használni, akkor biztos lehetek benne, hogy már tudom, hogy milyen kiejtési szabályt kell alkalmaznom. De hogyan választom ki a szabályzót? És már ez a maradék kérdés. De el tudom dönteni, hogyha megvan adva a specifikáció, hogy állandósult állapotban milyen viselkedés kell, hogy kell-e a szabályzási körben plusz integrátor, vagy nem, tehát kell-e a típus számot növelni, vagy sem. Ugye, ha az a feladat, hogy egységugrás alapjel esetén nulla maradó hibát produkáljon a szabályzási kör, ahhoz egyes típus szám kell. Hogyha a szakaszban nincsen integrátor, akkor azt jelenti, hogy kell I tag a szabályzóba, tehát PI vagy PID szabályzót alkalmazhatok. Hogyha a szakaszban van integrátor, akkor megelégedhetek a P vagy a PD szabályzóval. A másik szempont, ami lényeges lehet, az az, hogy a sávszélesség növeléséhez nekem kell a D hatás. A D hatás segítségével tudom meghosszabbítani, ugyanis itt ezt a mínusz 20 decibel per dekádos szakaszt, és ennek segítségével van esélyem növelni a sávszélességet, tehát a vágási frekvenciát. Tehát a tranziensek gyorsításához D hatás kell. Tehát például egy lehetséges stratégia akkor, hogyha a szakaszban már eleve van egy integrátor, és szeretném a tranzienseknek a gyorsaságát, vagy lezajlását növelni zárt körben, hogy ugye integrátorra nincs szükség, de egy D hatás kell, ezért egy PD szabályzót fogok alkalmazni. Ha gyorsítani is, és statikus követési tulajdonságot javítani is szeretnénk, akkor viszont I és D hatás is kell, tehát akkor a PID szabályzót leszünk kénytelenek alkalmazni ezekkel a kiejtési szabályokkal. Hogyha ezt eldöntöttük, akkor a kiejtésekből bizonyos egyenletek adódnak, ezekből az egyenletekből meg tudjuk határozni az időállandókat az egyenletrendszer alapján, és az AP-val pedig beállítjuk a fázis tartalékot is, és a maximális beavatkozó jelet úgy szintén. Most egy ilyen egyenletrendszert szeretnék megmutatni, ugyanebben az esetben, amikor egy ilyen három pólusunk van a szakaszban. Ugye azt nyilván látják, hogy ez az eset nem bonyolódik lényegesen, hogyha itt még további gyors pólusaink vannak, hiszen a kiejtést azt úgyis a lassabb pólusok közül fogjuk kiválasztani. Tehát, hogyha a szakasz olyan, hogy itt még helyezkednek el pólusai, az a kiejtési stratégiát nem fogja megváltoztatni. Tehát, hogyha erre fel tudjuk írni a kiejtési stratégia nyomán az egyenleteket, ami alapján meg lehet határozni az időállandókat, és meg lehet határozni az AP értékét, akkor azt fel tudjuk írni bonyolultabb átviteli függvényt tartalmazó szakaszra is. Azt pedig, hogy hogyan lehet ezeket az egyenleteket megoldani, azt a tantermi gyakorlatokon fogják meglátni, erre is a MATLAB-ot fogjuk használni, numerikusan fogjuk ezeket az egyenleteket megoldani a MATLAB egyik toolboxának segítségével. Tehát kiejtés megvan, egyenleteket kell felírnunk ahhoz, hogy megkapjuk az AP és az időállandók értékeit. Azt a logikát követem tehát, hogy egy PID szabályzó és egy ilyen szakasz esetében írjuk fel ezeket az egyenleteket, minden más eset ezekből adódik, hiszen a PI és a PD típusú szabályzók, azok mind a PID típusú szabályzónak hát az egyszerűsített, vagy egyszerű változatai. Egyenletrendszer a paraméterek meghatározására. Ő tehát a szakasz, a PID szabályzónk a képlete pedig ugye úgy nézett ki, hogy AP per TI szorozva S négyzet szer TI szer TD plusz TC meg S szer TI plusz TC meg 1 per S szer TC meg 1 szer S, amit ugye, hogyha valósak az érusaink, át tudtunk írni abba az alakba, hogy AP per TI szorozva S tau 1 meg 1 szorozva S tau 2 meg 1 per S szer 1 plusz S T C. Akkor a felnyitott kör átviteli függvénye, aminek a amplitúdó menetét itt láttuk, ez következőképpen adódik. A-szor AP per TI szorozva jöjjön először a PID, annak is a két darab zérusa, amiknek az idő állandói rendre tau 1 és tau 2. Van a nevezőben egy integrátor, meg még egy pólus, és itt jön a szakasz. Szakasznak pedig van három darab pólusa, az 1 plusz ST1, 1 plusz ST2, és végül az 1 plusz ST3. Kiejtési szabály mit mondott? Kitejtünk ki. Ugye feltételeztük, úgy rajzoltuk fel, hogy a sorba rendeztük az időállandókat, és úgy indexeltük meg, tehát a T1 az nagyobb, mint a T2, az nagyobb, mint a T3. Tehát a T3 a legkisebb. Következésképpen ugye mi a T1 és a T2 által adott pólusokat ejtettük ki. És ami maradt, az az A szor AP per TI szorozva egy per S STC meg egy szorozva ST3 meg egy. Ja, abban az esetben, hogyha ennek a szakasznak lennének még időállandói, azok ugyanígy itt maradnának. Felírnám ide ezt, úgyhogy az S helyére jó megát írok, hiszen akkor a frekvencia választ kapjuk, az, ami számunkra érdekes, hogy annak az amplitúdő és fázismenetét kell vizsgálnunk. Tehát ez ugye tovább egyenlő A szor AP per TI, 1 per J omega, J omega TC plusz 1, és J omega T3 plusz 1. Annyit csináltam, hogy az S helyére beírogattam a J omegákat. Egyenletrendszert kell megoldanom, tehát nézzük azért meg, hogy milyen egyenletek adottak a kiejtésből. Ugye kiejtettük ezzel a két elsőfokú taggal ezt a két elsőfokú tagot. Ugye a tau 1 szer tau 2 az a, ennek a két elsőfokú tagnak szorzatával keletkezett másodfokú tag S négyzetes együtthatója lesz, de az a T 1 szer T 2. Még egyszer. Hogyha ezt összecorzom, itt is, meg itt is egy-egy másodfokú polinómot kapok S-be. Akkor tudom megcsinálni a kiejtést, hogyha az együtthatókat egyenlővé teszem. Egyenlővé teszem az S-négyzet együtthatóit, meg az S együtthatóit. Itt a nevezőben az S-négyzet együtthatója T1 szer T2, itt az S-négyzet együtthatója TI szer TD plusz TC. Ez egy ötödikes számára is követhető számítási eljárás kell, hogy legyen. Ugye ez az S négyzethez tartozott, és az S-hez, ami tartozik, ugye az itt T1 plusz T2, ezek az időállandók ismertek, ezek a szakasz paraméterei. Ugye? Tehát T1, T2, T3 ismert. Meg az A is ismert, az a szakasz. Nekünk, amit meg kell határoznunk, az a szabályzó. Tehát az a T1 plusz T2, az itt az S az együtthatójával kell, hogy megegyezzen, ha elvégezzük a kiejtést, de az pedig nem más, mint a TI plusz TC. Ezek már egyenletek, tehát a kiejtés miatt az időállandókra. Yeah? Mi a hangolás végeredménye? A TI, a TD, a TC, meg az AP. Azt akarom megkapni. Úgy, hogy ismerem a T1-et, a T2-t, meg a T3-ot, meg az A-t. Ugye a szakaszt ismerem, szabályzót akarom megkapni. A második egyenletből látszik, hogy a TI az a T1 plusz T2 minusz TC. Ezt rögtön érvényre is juttatjuk. A többi változatlan. Ezt meg letörlöm. Ebben a felnyitott kör átviteli függvényében, ha elvégeztem a kiejtést, a szabályzóból összesen két paraméter maradt, a TC meg az AP. Két feltételt kellene mondanom, amivel ezt ki tudjuk számítani. Az egyik az, hogy mennyi legyen a fázis tartalék. Ugye azt mondtuk, hogy az AP-t úgy határozzuk meg, hogy adott a fázis tartalék. Ez az, amit ugye tipikusan mondjuk 60 fokra szokás megválasztani, valahol 45 és 70 fok között van egyébként. Tehát ez adott. És ezen kívül adott még a beavatkozó jelnek a maximuma. Hát ez ott, ahol terítődésbe megy. Ugye ezt akarjuk elkerülni. Tehát az szintén adott. És egy olyan szabályzót akarunk tervezni, ez alapján akarjuk beállítani a TC-t és az AP-t, hogy ez a fázis tartalék előírás teljesüljön, és ez az U-max érték is teljesüljön, akkor persze, hogyha egységugnás alapjelváltás van. Tehát ez az U-max érték, ez erre az esetre értendő. Tehát például egy hajó kormánylapátjának a kitérési szöge mondjuk plusz-minusz 30 fok. Ez a beavatkozó jelünk. Ez adott. Ennél nagyobbat ne akarjunk kiadni a szabályzón. Akkor, hogyha a kapitány azt mondja, hogy dél-dél, nyugat az irány. Ezeket az egyenleteket ott hagyjuk. És most azokat az egyenleteket kellene felírni, amelyek alapján vissza tudjuk számítani ezeket az értékeket. És ezt meg fogjuk tudni csinálni a hátralévő 5 percben. Milyen egyenletek vonatkoznak a fázis tartalékra? Hát a definíciója vonatkozik a fázis tartalékra, nem? A fázis tartaléknak a definíciója az a következő. Pi. Plusz a fázis. Az omega C helyen az a fázis tartalék. Ez a felnyitott körnek a fázis az omega C helyen. Itt van a felnyitott kör frekvencia válasza, tehát ezt kell csak behelyettesítenem. A bemelegítő példában egy teljesen hasonló átviteli függvényre ezt direkt fel is írtuk. Úgyhogy már kellően be vagyunk melegedve ahhoz, hogy ezt itt is megtegyük. A szünetek dacára talán. Tehát, ha ezt az egyenletet ki szeretném írni, legyen ez az egyes egyenlet, akkor a következőt kapom, pi, a fázis, ugye ez egy tisztán valós tag, ennek a fázisa mindig nulla, itt van ez a 1 per j omega, ez egy tisztán képzetes szám minden omegára, tehát ennek a fázisa pi per 2, és itt pedig ezek az arcus tangensek vannak. Tehát mínusz arcus tangens omega c tc, mínusz arcus tangens omega c t3. Hogyha lennének még időállandói a szakasznak, akkor azok szépen itt sorakoznának. Ugyanilyen a arcus tangenses tagokkal. És hát kicsit bűvészkedjünk, átvisszük a másik oldalra a fázis tartalékot, aminek az értéke adott, arra akarjuk tervezni a szabályzási körünket. Ez egyik egyenlet. A másik egyenlet az arra vonatkozik, hogy mi a vágási frekvenciának a definíciója. A vágási frekvenciának az a definíció, hogy azon a frekvencián az erősítés az egységű. Tehát azt tudjuk felírni, hogy a felnyitott kör átviteli függvényének az abszolút értéke az omega c helyen az pont 1. Hát nézzük meg, ugye ezt úgy fogjuk kapni, hogy ennek az abszolút értékét megvizsgáljuk, ugye ez egy valós szám, itt mindenki pozitív, tehát ennek az abszolút értéke az saját maga. És utána ezeknek a képzetes számoknak kell venni az abszolút értékét, az pedig ismert, hogy hogyan áll elő, ugye a valós rész négyzete meg a képzetes rész négyzete a gyök alatt. Tehát, amit itt kapunk, az nem más, mint 1 per. Itt nincs is valós rész, tehát az szimplán omega c. Itt négyzetgyök alatt. A valós rész mind a két esetben 1, a képzetes rész pedig az omega szorozva az időállandó, de persze a vágási frekvenciának megfelelő helyen. Tehát 1 plusz omega c négyzet tc négyzet szorozva négyzetgyök alatt 1 a négyzeten az 1 plusz omega c négyzet t3 négyzet. Ha lennének még időállandói a szakasznak, azok hasonló négyzetgyökös tagokként így sorakoznának. Mínusz 1 egyenlő 0. Erre vonatkozó egyenleteket kipipálhatjuk. Egyetlen egy elem maradt, az a U max. De az U maxról a PID szabályzó esetében már tisztáztuk, hogy hogyan kapjuk meg. Ja, az nem más, mint a AP szorozva 1 plusz TD per TC. Amit egy kicsit most manipuláljunk, hogy hiszen itt szerepel a TD is, amit itt már elimináltunk. Tehát ez tovább egyenlő AP szorozva a közös nevező az TC, az TD plusz TC, na de a TD plusz TC az nem más, mint a T1-szer T2 per TI, na de a TI az meg nem más, mint a T1 plusz T2 minusz TC. Alapműveleteket használunk, tehát ismét, ha szabadna megjegyeznem ezt, egy ötödikes is. És vélhetően tudja, és hogyha nem zavarodok bele, akkor ugye ez a következőképpen néz ki. AP szorozva TC, a TD plusz TC az egyenlő T1 plusz T2 minusz TC per TC szorozva az T1 fordítva. Bocsánat. Pont fordítva. T1-szer T2 per TC szorozva T1 plusz T2 mínusz TC-vel. És mínusz U max egyenlő nulla. Ez a három egyenletünk van. Három ismeretlenünk van egyébként. Ez a három ismeretlen az AP, az omega C és a TC. Ezt a három egyenletet kell megoldani. Ezt már nem állítom, hogy egy ötödikes meg tudja tenni, de a MATLAB meg tudja tenni, méghozzá numerikus eljárással, egy F-Solve nevű függvény segítségével, aminek a használatát majd a gyakorlatokon meg tudják nézni. Hogyha ebből az egyenletrendszerből az AP, az omega C és a TC előállt, akkor abból vissza tudjuk számítani a TI-t és a TD-t ezzel a két egyenlettel, és így a szabályzót behangoltuk. Tehát a mai alkalommal meg tudtuk nézni azt, hogy milyen hatásokból áll össze egy PID szabályzó, a mi hangolási stratégiánkban ehhez szerepelt pólusz-zérus kiejtés és fázistartalék beállítás. A holtidő az a jövő szerdára maradt, kedves kollégák, ugyanúgy, ahogy a szabályzó diszkrét idejű megvalósítása is. Mára pedig köszönöm szépen a figyelmet!